Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén Veres Dórival, Behumi Dórival és vendégünkkel Hevér Gábor színésszel, aki, hát meg szerettem volna kérdezni még így a zene előtt az improvizációról, hogy csak belém folytottátok a szót, vagy hát tulajdonképpen az
én meg se szólaltam.
Bocsánat, én voltam. Nem, hát én csak folytattam a mondatot, hogy most akarod megkérdezni.
Most akarom megkérdezni. Tehát arról beszélgettünk, hogy Miskolcon volt egy csodálatos éved a diplomám után, ugye a főiskola elvégzése után, hogy ez te vagy, tehát ez neked nagyon közel áll hozzád?
Én azt nagyon szerettem, és hogy az improvizációnak egyébként szerintem a zenében is, ezt te is tudod, van egy elég fontos szabálya, hagyd érvényesülni a másikat. Tehát ne akard elnyomni. Ez például olyan dolog, hogyha van egy improvizáció, beszéljük meg, nagyon fontos, nagyjából tudni kell az elejét meg a végét. Sőt, tovább megyek szerintem.
Egy-két pontot le kell
fektetni, és akkor ami, tudjuk, hogy
attól lehet eltérni majd.
Ami ugye azt jelenti, hogy nem hébe-hóba, hanem iszonyatosan kell koncentrálni, nagyon kell koncentrálni, és ne tolakodj a másik elé. A másik akarja nyomni, nyomja. Ha rossz, rossz. Érted? De ne az... Na, mert én nekem most van egy ötletem, és akarom mondani, abból mindig káosz van. És mivel tudsz ilyen emberekkel, és találkoztam ilyen emberekkel, és ezt megtanultuk, és elég jól csináltuk, tehát amikor ez a Kamondi-féle színháznak mondjuk a második évad elkezdődött, és odajött például a Mohácsi, aki arról híres, hogy 3 hónap alatt csinál egy előadást.
3 nap helyett, amiről beszéltünk.
És üldögélt, és így vakargatta a homlokát, hogy mi van, meg hogy van. És akkor mondtuk, hogy majd segítünk, majd megoldjuk. Megoldjuk, és tulajdonképpen a bemutató napján mondtuk, hogy János, figyelj, olyan sokat játszott, már játékokat csinált, meg ilyen helyzetgyakorlatokat, tök volt, hogy János, mondom, ide figyelj, este 7-kor előadás van, és még nincs semmi. De aztán persze...
És ő mit rendezett abban? Tehát ő neki mi volt a téma?
Előtte volt, vagy utána volt a Halász Péter például, csak mondom. Tehát Halász Péter, egyébként is ismertem a Halász Pétert, hál' Istennek a katonából, tehát nem minden volt az ismeretség, de azt hiszem, vagy előtte, vagy utána volt ő, igen, nem, ő utánunk jött, igen, Ány Színházzal és mindenfajta dolgokkal. Figyelj, elkezdtünk játszani dolgokat. Azt mondta János, hogy hozzunk olyan helyzeteket, ami arról szól, ami az életünkben megtörtént, és csak egy címet írjunk le róla. És az, ami velünk megtörtént, így le egy címet az életedből, valami történt, valamilyen jelenetet, és azt majd mások eljátsszák. Ezt csak például mondom, az enyém az volt, hogy giliszta evés szerelemből. Óvodás koromban megettem egy gilisztát, mert szerelmes voltam a valamelyik szőkelányban. És, vagy barnában. És a De én ezt úgy ettem meg, hogy fogtam egy gilisztát, és hogy ne legyen olyan rossz íze, nyilván itt is így csinálnátok, belecsomagoltam egy juharlevélbe, aminek pusztítóan rossz íze van, tehát én annak is, és akkor így elrágolgattam, és akkor nem értem el vele sikert, tehát ezt üzenem a hallgató gyerekeknek, hogy nem fognak.
Ne csináljátok, gyerekek,
ne egyetek gilisztát, ne egyetek szerelemből. De milyen érdekes, hogy ezt az én két kiváló kollégám, a Kovács Vanda meg a Kardosobi úgy csinálták meg, az volt a jelenet, hogy elmegy a fiatal ember, aki most van leánykérőben, de a család gilisztát eszik, mert egészen más népcsoport, egészen más. És ugye elmegy az egész dolog, és ebbe asszimilálódni kéne, és ők ezt találták ki, és egy csomó ilyen jelenetünk volt. És mindig az volt a kérdés, hogy jó, de valamire föl kéne fűzni ezt az egész cuccot, hogy mi legyen ez. És akkor a Puskás Tivadar, aki szintén a kollégánk volt, ő mindig benyögte azt, hogy van valakinek még valami ötlete? Hogy igen, hogy el szeretne menni a szlovák síparadicsomba. Jó, de Pusi, ezt nem lehet eljátszni kész. És ezt a Pusi ezzel alatt a 3 nap alatt szerintem olyan 80-szor mondta be. Ami ugye a repetitív dolog miatt már végén humoros volt. Hogy vigyeljetek, most van 10 jelenet, még nem tudjuk mi, de van valakinek még valami? Igen, hogy el szeretne menni, maradj már, Pusi, az Istenem, maradj már. Na ez lett a darab. A szlovák síparadicsomba való eljutás a születéstől a halálig. Hogy van egy ember, aki egész életében szeretne eljutni a szlovák síparadicsomba, és ez a halálával teljesül neki, amikor meghal, akkor tud kimenni, és végig megyünk az egész életén. Úgy megyünk végig az egész életén, hogy a főhős minden jelenetben más játszotta, volt fiú, volt lány, volt valami, de tudtuk, hogy az ő életével megyünk végig. A születésétől kezdve ott voltunk, mindenfajta dolgokkal ott voltunk, és végül akkor jutott el a szlovák síparadicsomba, értsük ezt egy metaforának is, amikor meghalt. És valóban a családja kiviszi, és ugye az történik, hogy akkor leengedtük. Én Szegedi Dezső voltam. Akkor ő csak ebben a darabban, azt hiszem ebben a darabban vett részt. Ő nem volt ennek a kis társaságnak, ennek a kultuszmotelnek nem volt az alapmagja, a tagja, kiváló miskolci színészünk, és őt, mint nagypapát leengedtük, és úgy kezdődött a következő Halász Péter előadás, hogy egy gyönyörű árnyjátékban, tudjátok, ilyen pauszpapíron, mint a kínai árnyjátékokban, ott csúszik le az öreg ember a hegyen. És aki ezt látta, mi ezt nem tudtuk, hogy a Péter ezt fogja csinálni, de így kezdődött az előadás, hát majd elsírtuk magunkat. Uh-huh. Tehát ő az öreg ember ott csúszik le, és onnan megy tovább a történet.
Fú, figyelj, ez egy iszonyú jó korszak lehetett.
Nagyon jó.
És hogy lett, miért lett vége? Már azt mondod, másfél évig
az élet vége.
És aztán te el is jöttél onnan.
Én eljöttem onnan, de a magánéleti okokból jöttem el, amikor eljöttem, de Pesten egyébként is a társulat vagy a társaság följött Pestre. A több része nem maradt Miskolcon, ez is okozott egy problémát, hogy nekik nehéz volt följárni Miskolcról, vagy nehezebb volt. Akkor a Zoli ott volt valami összekülönbözés, akkor ez a projekt eljött onnan, de ez a projekt folytatódott a Merlinben, és aztán a Zoli hosszú-hosszú évek után, hiszen a Zoli egy filmrendező volt, és a Zoli kapott egy filmet. Ez volt az Alkimista és a Szűz, szerintem.
És akkor ezzel
vége és akkor az Zoli kiszállt ebből a dologból. És amikor ő kiszállt, tehát a mozgató rugója és a nem tudom milyen dolga, ettől mi még minden évben csináltunk egy előadást, mert a társulat összejött, és minden évben Szentendrén csináltunk egy előadást, szerintem 6 vagy 7. És akkor ez lett a dolog, de az infrastruktúrális szervezés részéből az Zoli kiszállt, és sokan haragudtak rá a társulatból, én nem, mert én azt mondtam, hogy figyelj, egy filmrendező világéletében ezt akarta csinálni, amit most itt csinál, mert sokan azt érezték, hogy cserben hagyta, akik ebbe benne voltak, de hát volt olyan is, valóban olyan kolléga, aki emiatt jött föl Pestre, és hagyta ott mondjuk a Miskolcon levő régi helyét is valamilyen
történet. De te is följöttél, és akkor azért egy, de akkor szabadúszó voltál, nem? Tehát, hogy nem volt effektív akkor anyaszínház, ahol nem játszottál volna.
Szabadúszó voltam, nem tudom, 6 évig
körülbelül. Amíg a Nemzetibe elmentél, ami az alföldi féle Nemzetibe.
Nem, az a Jordán. Nem,
igen, ez még a Jordán Tamás.
Hát hiszen pont a Merlinből vitt, tulajdonképpen felfedezett hát, téged, vagy vett.
Mi ott nagyon sokat dolgoztunk, igen. Igen, a Merlin.
Na igen, mert egy kicsit azért is menjünk tovább, mert hogy neked azért még voltak olyan korszakok, most közben azon gondolkodtam, hogy mindegyik egy erős, emlékezetes korszaka annak a színháznak a történetében, amikor te épp ott voltál, érdekes. Tehát, hogy mondjuk a Nemzetiben is ugye a Jordán és az Alföldi időszak, és hát erről rengeteget meséltetek, hogy hogy ért ez véget. És már nem is akarom, hogy ezt meséld el, vagy nem hiszem, hogy századjára el kell mondani, hogy mit éltetek ott végig át, de azért arra kíváncsi vagyok, hogy te így az életedben ezt hova teszed ezt az időszakot. A fene tudja, hogy fogsz-e még, vagy bárki, vagy hogy lesz ez a Nemzetibe játszani. Mert hogy hát, azóta olyan szinten lehetette mindenki a voksát valahová ebben a kettéosztott szakmában, hogy az egyik az nem érintkezik a másikkal gyakorlatilag.
11 évig voltam a Nemzeti Színház tagja, és azt is tudom, hogy milyen politikai nézetű emberek ültek a kollégáink között egymással szemben. Az asztalnál, sehol máshol nem egymással szemben, csak az asztalnál. És nem csinált senki semmi, egyszerűen zrikálták egymást, húzták egymást. Komoly politikai, vagy komoly világnézeti eltérések voltak a gondolkodásaikban, és mindenben, és mellette pedig mindenki egyfelé tolta, legalábbis én azt gondolom, hogy mindenki, tényleg azt mondom, kivétel nélkül, egyfelé tolta ennek a színháznak a szekerét.
Most ez melyik ér?
A Nemzetiről, mind a kettő.
Mind a kettőben?
Mind a kettő. Az, melyik sikerült jobban, melyikbe volt több kraft, melyikbe volt több, ezt döntsék el azok, akik nézték. És arra felé, hogy mindig ott azt mondják, hogy érákat mondanak, tehát mondjuk ebből a szempontból mondjuk, amikor én voltam, de a Jordán meg a Földíra, de azért ezt a társulat csinálta, aminek természetesen része az igazgató, nagy része egyébként az igazgató, vagy pontosabban jelentős része az igazgató. De ezt a társulat hozza össze, az például, hogy neked milyen a munkamorálod, te hogy dolgozol? Te mit gondolsz egy darabról? Hogy állsz hozzá egy próbafolyamathoz? Slendriánkodsz, nem tudom, miket csinálsz. Kőkemény fegyelem van egy színházban. És a Nemzeti Színházban kőkemény fegyelem volt. És mi azt vallottuk, és így tudtunk melózni, iszonyatos energiát beletéve, és a Robinak meg volt egy másik, a Robinak volt egy mániája, amit például nem mindannyian szerettünk, de mondjuk azt mondtuk, hogy ez rendben van, hogy minél több pénzt vontak el, mert hogy folyamatosan vonták el a pénzt, annál több bemutatót csináltunk.
Ezt hogy lehetett kivitelezni?
Hát úgy, volt egy valamit kis probléma
kellett,
vele.
Valamit meg kellett nyesni.
Szétment a függöny például, hogyha voltatok akkoriban, szétment a függöny a Nemzeti Színházban, az ország azt hiszem második legnagyobb légkönméterű színpada, az üres. Mert díszletre nincs pénz. De vannak benne a színészek, majd valamiket csinálnak meg.
Igen, igen, emlékszem. Erre.
Figyelj, ez össze, de már tényleg olyan volt, hogy már kérdezzük, nem kérdezzük, figyelj, ez van, de nem baj, de ő azt akarta mutatni, hogy figyelj, nem tudtok minket a sarokba szólítani. El lett zárva a szökőkút, meg a medence ott kint. Mert ugye kevesen tudták, hogy a Nemzeti Színház költségvetésében az egész park fönntartása, a szökőkút története, a nemzet színészeinek a fizetése, a minden történet, tehát mind még pluszban
megy. Tényleg a nemzet színészeit a mindenkori Nemzeti Színház
akkor,
fizeti?
Amikor mi voltunk, akkor az volt, igen. Aha. Hogy most hogy van, azt nem tudom.
Érdekes.
De mondjuk akkor, amikor mi befejeztük, vagy amikor a Nemzeti Színház akkor eljöttünk, akkor én tudom, hogy ilyen 800 94 millió, most azért mondtam így, mert nem tudom pontosan, de mondjuk ilyen 900 millió forintos költségvetése volt akkor a nemzetinek.
De ha elmész az épület mellett...
Most 2 milliárd fölött van, tessé.
Te ha elmész ma az épület mellett, akkor milyen érzésed van? Belenyillal a gyomrodba?
Vagy nem nyillal bele, de nem jó érzés olyannyira, hogy nem voltam azóta a nemzetiben. Fájna oda menni, azt érzem. De nem ezzel kellek fel, nem ezzel kellek fekszem, hogy ha Istenem, Istenem, de nem. És mert egy nagyon jó folyamat szakadt meg, ami az egyik dolog, de ilyen van az életben. Tehát Ilyen van, hogy valaki megpercezett. Az egy picit furcsa, hogy az írmagunkat is kiirtották, amire Szerintem nem volt még precedens a magyar kultúra történetében, de van, aki ezt megcsinálta, hogy egyetlen egy darabot és egyetlen egy történetet se tartott meg abból az érából, ami előtte volt. Tehát nem átvett egy színházat, hanem a földdel tette egyenlővé azt a kulturális.
De az embereket történet. Sem tartottam meg.
Nem voltak én, de voltak itt meg.
Én is kaptam ajánlatot.
És mit mondtál?
Hát, hogy nem. Hát ezt most megkérdezted, hogy mit mondtam, mert nem vagyok ott.
De miért? Hát van olyan...
Ja,
hát,
hogy...
Ja, hogy jó, csak hogy
nem,
mondjuk...
Hogy az arra volt szerintem kíváncsi, értem. Hogy zajlott ez.
Hát, hogy ja, nem hát ez igazából annyira, hogy mennyire voltál forradalmi.
Ja, nem, semennyire.
Köszönöm, nem.
Igen, hogy nem ez van.
És milyen érzéseid vannak, amikor Vígszínház mellett mész el?
Vígszínházban is eltöltöttem, nem tudom, hány évet, 6-7 valamilyen dolgot. A Vígszínház annyira nem nőtt hozzám.
Milyen?
Ebben a szedben. Mert egy...
A társulat miatt?
Nem, nagyon kedves emberek vannak. Ott egy másik, nagyon érdekes, az ember szembesül azzal a dologgal, hogy bekerülsz egy másik színházba, és csodálkozol, hogy itt egy másik ízlés van. Aztán rájössz, hogy hát milyen hülye vagy, hát azért egy másik színház, mert másik ízlés, másik fajta gondolkodás, másik fajta történet van, ami nem feltétlenül a tied. Az nem jó vagy rossz, hanem hogy nem feltétlenül a tied.
De mire mondtál igent akkor, amikor a Vígszínházba került?
Többek között arra, hogy a két olyan ember dolgozott a Vígszínházban, akkor, amikor én oda szerződtem, és erről volt szó, ez az Alföldi, meg a Mohácsi. Mert ők átmentek oda rendezni. Uh-huh. Erre.
De igazából azért is kérdezzük a Vígszínházat, hiszen részese voltál te is annak a történetnek, ami végül az Eszenyi Enikőnek a bukásához vezetett, illetve, hát nem is tudom, tehát ez így nem igaz ebben a formában, az okokozat, ez így nem stimmel.
Szerintem se, igen.
Hanem az stimmel inkább, hogy amikor ő megbukott, akkor te is nyilatkoztál arról, hogy érezted
egyik
magadat
ebben a embernek, akik
leírtuk. Hát kiálltam,
és igazából ezt már többször elmondtuk, és erről nem is szeretnék sokkal többet beszélni, de nem azért, mert már olyan sokat elmondtuk, hogy az ott levő emberek, aki a 15 aláírta, én ezt többször le is nyilatkoztam, én a többiekért álltam ki, és emeltem fel a hangomat. Legfőképpen azokért a kicsikért, akik aztán meglettek a kicsiknek nevezem azokat az embereket, aki egy nem ismert emberek voltak ebben a történetben, akik először elmondták a fájdalmukat, és utána meglettek hazudtolva. És azt már az én igazságérzetem már nem bírta el.
De egyébként akkor is fölálltál, amikor veled történt ilyen, vagy veled nem történt
velem ilyen,
személy szerint?
Nem történt, ilyen mértékű történet nem volt, vagy ha igen, akkor akkor én szólok, vagy szóltam.
Na igen,
de ez már volt másra is, tehát ezért, hogy mondom, tehát a...
Tehát a színházban előfordul ilyen.
Egyrészt előfordul ilyen, de nem feltétlenül kell. Csak mondom neked, hogy amikor és erre nem fog megharagudni, mert ő is tudja, amikor a Robi átjött, amikor oda jött a Nemzetibe, és az első darabját rendezte, vagy a másodikat, akkor mellettem állt egy kolléganő, egyébként velem a Robi soha nem kiabált életében, tehát ilyen szempontból, de nem valamilyen hangot tudunk találni, de mellettem levő, akkor nagyon-nagyon kiabált. Nagyon kiabált. És érezhetően a mellettem levő kolléganő meg is volt szeppenve. De nem csúnyákat mondott, csak kiabált ilyen dolgokat. És akkor azt mondtam neki, a Nemzeti Színház színpadán láttunk, és mondtam, hogy Robi, bocsáss meg egy pillanatra. És tudom, amikor ebben feszült, igen. Mondom, figyelj, iszonyatosan érdekes, de semmit nem lehet hallani abból, amit mondasz. Micsoda? Semmit nem lehet hallani abból, amit mondasz. Elkezdett még jobban kiabálni. Mondom, ez hihetetlen, Robi, tudod, milyen szar az akusztikája Nemzetinek? És zengett az egész ház. Mondom, ez semmit nem lehet. És a Robi rám nézett, és elmosodott, és megértette. Uh-huh. És ez nagyon fontos dolog. Hogy ő megértette, és lejjebb vette
hangot. És ezekkel az eszközökkel próbáltál
csak
az eszenyén?
Csak a humorral, csak a...
Próbáltál humorral?
Persze, meg beszélgetéssel is, de még egyszer mondom, erről nem szeretnék beszélni, azért nem szeretnék beszélni, mert már sokat beszéltem róla, egyrészt egy múlt,
nem is ezt akartam megkérdezni, hanem azt, hogy talán nincs egy hete, hogy olvastam, hogy az Enikő Budapesten valahol szerepelni fog, mint színésznő, és azt üzente a magyar sajtónak, hogy ő soha többé nem akar nekik nyilatkozni. Amiből én azt szűrtem le, hogy ő igazából viszont ezt a belátást, ezt a elmosolyodást, amit most az Alföldi sztorin keresztül elmeséltél,
ezt nem... Az reflexiót igazából, ezt, mert erről szól.
Ezt szerintem nem, egy nagyon nagy bocsánat kérése.
Tehát ezt
egy,
nem éltem.
Hogy hát, hogy ez nem történt.
Hogy egy olyan dologgal tartozik, hogy azt mondja, hogy gyerekek, én ezt nem is tudtam. Ugye ez úgy működik az életben, hogyha én megbántalak téged. Nem. Ha te úgy érzed, hogy meg vagy bántva, akkor neked igazad van. Erre most mondom, hogy miért. mert akkor azt fogom mondani, hogy ne haragudj, én nem akartalak megbántani. De te megbántottál. Tehát abban a pillanatban, hogy te megbántottál, akkor te meg vagy bántva. Az a kérdés, hogy a másik, amikor azt mondja, hogy ja, én nem akar, de azt is tudom mondani, hogy igen, meg akartalak bántani. Igen. Tudom, hogy ezt, igen, azt akartam, hogy beléd tapossak. Vagy azt mondom, hogy bocsáss meg, nem tudtam, hogy ezzel bántani. Nem akartalak megbántani. Ezt hívják bocsánatkérésnek, és ezt hívják olyan dolognak, hogy figyelj, akkor valamit én rosszul láttam, én eszem ágában nem jutottam, hogy téged megbántsalak. Na, egy ilyen dolog például szerintem ez egy óriási hiátusként.
Sokat segített volna.
Hát, aha, igen. Mert hogyha az van, hogy nem szándékos volt, és én nem tudtam, hogy ezzel, hát bocsássatok, meg ne haragudjatok. Hát ezt én nem tudtam.
Én mindig meg szoktam kérdezni, hogy szerinted az, hogy ez így történt, az egyébként befolyásolja.
Nem fogunk leszállni erről, de igen, figyelek, mehetünk.
Nem, szerintem a Dóri csak azt akarja kérdezni, hogy várj.
Nem mondom, mit akarok kérdezni, hogy ez befolyásolja azt, hogy máshol, más színházakban, más rendezők, más színészek milyen nexusban dolgoznak egymással. Tehát valami változik.
Hát szerintem nem csak ez, hanem a Me Too dolgok is belejátszanak ebbe a történetbe.
Tehát változik akkor valami.
Biztos változik, de ezt most úgy kéne tudnom, hogy majdnem minden színházban megjelenek, és nézem, hogy azok a rendezők, akik eddig kiabáltak, azok most kiabálnak-e, vagy azok a nem kell, hogy rendezők, vagy
vezetők. Igazából így te mit érzel magad körül?
Hát én most az elmúlt években nagyon ugyanabban a körben mozgok, tehát az én rendezőimmel ez a dolog már nem történt meg, vagy korábban se volt, vagy akikkel én dolgoztam, de se filmen, se sorozatban, se színházban, tehát azt a fajta váhű, hogy pedig ez tegnap még üvöltött, ma meg nem. Ma meg már nézd meg, milyen aranyos, jó, kedves emberke, ez nem igazán fedhető föl. Az, hogy máshol ez megváltozik-e, pontosan például azért a dologért, ugye, aminek belemehetünk ebbe a dologba, mert iszonyatosan nehéz, hogy hogy kezdjek el udvarolni, ugye, mert ez a másik része a dolognak, hogy kezdjek el udvarolni. Bocsáss meg, ne haragudj, hogy elnézést egy pillanatra, csak azt...
Fogadod kézzel, az udvarást, ha most elkezdem?
Megfoghatom a kezedet?
Igen.
Kuka, hát nem, hol marad az a fajta? Persze. Figyelj, megfogta a kezemet, azt hittem elolvadok. Sőt, tovább megyek, mondok egy csúnyát, megfogta a fenekemet. Oda, és azt mondja, hogy belecsókolt a nyakamba.
És hát már nincs ilyen bátorság, úgy érzed?
Hát nem vagy... tudom, hogy ez hogy van nekem, nekem már nem kell ilyet csinálnom, de hogy mit tudom én.
Hogy vajon mi lenne?
Hát mondjuk, és maradjunk annál, hogy most nem a tinédzserekről, de még ott is beszéljünk erről a dologról, hogy ez hogy működik. Hogy, tehát effektíve emlékszem arra a történetre, hogy amikor próbáltunk 16-5 éves korunkban, 16-17 éves csajozni, akkor az, hogy kért föl. Táncolj vele, várd ki a lassút, várd ki, addig totál béna leszel, tök mindegy, várd ki a lassút, és amikor lassúzol, akkor csókolj bele a nyakába. Ha azt engedi, akkor már valami jó úton vagy. Melyik most mondod, de ideig nem jutott, megcsókolod, és elvisz a rendőrség, vagy valamilyen dolog, tehát hogy beleegyezés. Egyébként szerintem, most a normalitást mondom, ez az én gondolatmenetem, belecsókolok a nyakába, és azt kérdezem tőle, hogy azt mondja nekem, mit csinálsz? Akkor azt kell mondani, hogy bocsánat, elnézést. Ne haragudj. És szerintem itt ez a dolog, ez megszűnt.
Ez ennyi volt.
Hát igen, hiszen adtam egy jelet, az a jel visszautasításra talált, nem durva történet, vagy meg megértettem, bocsánat, elnézést, és túl vagyunk ezen a történeten.
Igen, de ezt a lányoknak is ugyanígy meg kéne magyarázni, hogy ez ennyi. Tehát, hogy azt mondod, hogy nem, és kész.
Igen.
De ha már... Hogy jutottunk ide? Ne haragudjatok, de hogy jutottunk el odáig, hogy belecsókol valaki valakinek a nyakába? Én nem tudtam követni ezt a gondolatot.
Hát, hogy a Me Too-val hozta.
Ja, értem. Nem, arra, hogy meddig mennek a határok.
Nem, hogy változott-e valami ezekből az ügyekből és ezekből a helyzetekből.
Na, de ha már úgyis a mai színházakról beszélünk, akkor beszéljünk majd a te mostanában futó előadásaidról, és kifejezetten az Öldöklés Istenét néztük ki a Dórival, mert hogy izgalmas témának találjuk, már csak azért is, mert neked is van ugye két gyereked. Uh-huh. Úgyhogy szerintem a következő zene után reméljük megvárjátok, és visszajöttök velünk, mert Hevér Gáborral erről fogunk beszélgetni.